Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című hírháttérműsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok!
Szép napot mindenkinek!
Polgármester úr, fejlődik-e a város kormányzati támogatások nélkül? Mert ugye az hangzik el a sajtóban, hogy Vásárhely nem fog kapni forrásokat. Lehet-e támogatások nélkül működnie egy ekkora városnak?
Hát először is hadd szögezzük le, hogy mekkora aljas briganti az, aki a saját városát sújtja, és azért lobbizik, hogy ne kapjon forrásokat. Másodjára szögezzük le, hogy ez teljesen törvénytelen is, úgyhogy mi főjelentést tettünk Magyar Bíróságon, az Alkotmánybíróságra és az Európai Bíróságra is el fogunk menni. Lázár Jánosnak ezt a fenyegetését nem fogadhatja el Hódmezővásárhely, és nem fogadhatja el Magyarország. Tehát ez nem lehet így. Európai Unióban a bíróságok is, illetve maga az unió hatóságai ezt nem fogják elfogadni. Többek között ezért jártunk Brüsszelben. Tehát Hódmezővásárhely nem csak, hogy meg kell kapja azokat a hazai és uniós forrásokat, ami jár neki, de mi azon dolgozunk, hogy olyan közvetlen forrásokat is kapjunk, amelyek nem függenek a kormány támogatásától. Tehát az első dolog, hogy az egy aljas sötét cselekedet, hogyha valaki a saját városát akarja büntetni. A másik, hogy szokás szerint Lázár János nem mond igazat. Ugyanis természetesen ő ugyan valóban meg tudja akadályozni, hogy például a rezsitámogatást kapjon Vásárhely, valóban meg tudja akadályozni, hogy a mi uszodánk kapjon extra támogatást, de tessék megnézni, olyan uszodák, mint a Szegedi, amely kapott támogatást, bezárt, a Vásárhely nem zárt be. Azok a városok, ahol kaptak rezsitámogatást, azok mindent leállítottak. A kormány mindent leállít, vasutakat zárnak be, postákat zárnak be, iskolabusz szolgáltatást megszüntetnek, minden összeomlik, amelyhez Lázár János hozzányúl, minden katasztrófa kisiklik, elromlik, pályán marad, leállít, és a többi. Ugye az összes ígéretét tessék megnézni a Vásárhelyi foglalkoztatástól a négysávos útig Debrecenig és hasonló dolgokat. Amit mi csinálunk, az meg érdekes módon mind működik. Azok a városok, amelyeket támogatnak, de ahol el tudják lopni a pénzt, azok kevésbé fejlődnek, mint nálunk, ahol ugyan Lázár János nem támogat bennünket, azon vagy minden forrásunkat elvegye, de mivel itt nincs korrupció, megszüntettük a lopást, ezért tizen annyiba kerül az egyes szolgáltatáson, valami 30-ad annyiba kerül, mint Lázár Jánosék idejében. Tehát azt tessék nézni, hogy itt hál' Istennek a saját pénzünkből felújítjuk a városházát, felújítottuk az Andrássy 9-et, egy vadonatúj kempinget építettünk a Lázárék által bezárt helyére, egy vadonatúj bölcsödét építettünk a Lázárék által bezárt helyére. Tehát érdekes módon a Hódmezővásárhely még így is fejlődik. Most fogjuk a Lázár által elrontott közvilágítás helyére egy vadonatúj közvilágítást kiépíteni, már megjelent a közbeszerzésünk is. Tehát gyakorlatilag Hódmezővásárhely nagyon jól járt azzal, hogy bár Lázár János most nem hozza ide a pénzt táskába, de nem is tudja ellopni. Tehát ez egy óriási fejlődési potenciál, ez sok-sok milliárd forintot kinyitott a város előtt. Ha csak amit a Fidesz hagyatéka, csak a Fidesznek az itt ránk hagyott adósságaiból, amit visszafizettünk immár 7 milliárd forintot 6 év alatt, ha csak abból például nem a Lázár adósságokat fizettük volna vissza, hanem egy uszodát építünk, akkor már kétszer felépíthettük volna a teljes portuszodát, ami ott van most Hódmezővásárhelyen. Tehát a városnak, ha tisztességes vezetése van, akkor sok mindenre jut pénz, még akkor is, ha nem adóztatja, adjon az embereket. Lázárék úgyis látványberuházásokat, pénznyelő ostobaságokat csináltak. Egy emlékpont, ugye már most miért, mit profitáltak a vásárhelyek egy emlékpontból, de el tudjuk mondani, hogy eltapsoltak rá 1 milliárd forintot, és évi 50-100 millió forintot a fenntartására. A bemelegítő medence, a 33 méteres plusz medence, elköltöttek rá 2 milliárd forintot, két éven belül elrozsdásodott a tartószerkezete, mert nem szabályosan, nem biztonságosan építették, ahogy az emlékpontból is 30 kilós fémlemezek potyoghattak volna az óvodások fejére. Tehát amikor ők ilyen életveszélyesen viteleznek ki látványberuházásokat, korrupciógyanúsan drágán. Ez a strand plusz medencé, ez nem csak 2 milliárdba belekerült, mert persze azt lehet idehozni uniós vagy állami pénzt, de utána 100 millió forintba kerül a fenntartása évente. Mi ezzel szemben megcsináljuk a közvilágítást, új bölcsödét nyitunk, új játszóházat nyitunk, a városházát, a egyéb műemlékeket újítunk föl, ingyenes busz szolgáltatást, közlekedést biztosítunk, támogatásokat adunk, ingyenes játékokat biztosítunk, például Dodge és körhinta a gyerekeknek. Nyugdíjasokat sokkal nagyobb mértékben támogatunk, mint az elődeink, tehát érdekes módon, hogyha tisztességes vezetése van a városnak, akkor fejlődik. És ez természetesen törvényes határokon belül Hódmezővásárhely ma is megkapja neki járó állami támogatásokat, hiszen például a normatívákat, amit a bölcsődei díjaknak a harmadát mondjuk az államája, az óvodai díjaknak mondjuk a felét, a költségeknek a felét az államája, a többit mit tesszük hozzá saját pénzből, de így is megkapja a Vásárhely. Most kaptunk 160 millió forint kiegészítő állami támogatást. Tehát Vásárhely most is kap támogatásokat. Persze bizonyos szolgáltatása, bizonyos extra támogatásokból Lázár János ki tudja zárni a várost. Hát ha jól esik neki, és ez a hobbija, csak azért, mert nem tudja ellopni ezt a pénzt, akkor ne kapja meg Hódmezővásárhely. Ez egy aljas gonoszság, de még így is jobban járunk. Vásárhely így is sokkal jobban jár.
A brüsszeli útjának mi lehet a hozadéka, van-e hozadéka a város számára, illetve mennyibe került ez a brüsszeli út a vásárhelyi adófizetőknek?
Hát először is a hozadékáról beszéltünk, tehát ez biztos, hogy megtérül, hogy más nem mondjak, a kormány emiatt lesz kénytelen Hódmezővásárhelynek sok-sok pénzt adni. Tehát mi az Európai Uniónál el tudjuk érni azt, hogy Magyarország csak olyan feltétellel fogja megkapni azokat a pénzeket, ami nekünk magyaroknak egyébként jár, de egy tolvaj jogtipró kormány miatt nem adták oda. Most azok ki fogják verni Magyarországból, hogy a korrupciót csökkentsék, legalább az uniós adófizetők pénzét ne lopják el, és a basáskodás, a politikai diszkriminációt meg kell szüntetni. Akkor fogják megkapni a pénzt, ha például a Hódmezővásárhely is megkapja a pénzt. Hódmezővásárhely már milliárdokat nyert az unió segítségével, ugyanis a Lázár-féle kormány a 10 milliárdos tavaly, előző 7 éves ciklus pénzét, 10 milliárdos uniós pénz járt Magyarország Hódmezővásárhelynek, ezt lecsökkentették volna 6 milliárdra. 40%-kal visszavágták az előző évhez képest, előző 7 évhez képest. Az unió közbeszólt, és azt mondta, hogy 25%-nál kisebb mértékben nem csökkenthetik. Vásárhely másfél milliárd forintot nyert, másfél milliárd forintot, csak azért, mert az unió beavatkozott, és nem engedte a kormánynak, hogy Vásárhelyet büntesse. Szegedet ugyanúgy védte az uniónak a szabálya, ott vagy 17 milliárd forintot kapott pluszba Szeged az unió beavatkozásának köszönhetően. Tehát Vásárhely már most nyert. És nyerni fog a jövőben is, tehát az önmagában, hogy az unió nem engedi ezt, hogy mindent központosítsanak, mindent ellopjanak, mindent négyszer annyiért csináljanak meg, hogy az ellenzékieket büntessék. Ez a védelem nekünk egy nagyon fontos szempont, tehát Brüsszelbe ezért kellett elmenni. Egyrészt kapja meg Magyarország azokat a pénzeket, amiből Vásárhely is részesülhet, másrészt, hogy még Lázár János se tudja kizárni Hódmezővásárhelyet az uniós pénzekből, vagy a hazai pénzekből. Tehát ez a két szent cél volt egy brüsszeli látogatással, ebből Hódmezővásárhely sok milliárdos bevételre számíthat. Tehát ez az út, ez nagyon-nagyon megtérül nekünk. A költségére azt mondom, hogy kiszámoltuk, összehasonlítottuk. Most, ha jól emlékszem, akkor 500 valahány ezer forint volt talán. Az egyik volt még egy-két tétel, de alapvetően a repülőútnak a költségét azt eleve a kampányszámlámból én magam fizettem, és nem a város. Tehát amikor megvettük a repülőjegyeket, akkor én az adomány számlámról fizettem ki a repülőjegyet. A szállást és az autós közlekedést helyben egy városszéli motelben szálltunk meg. Nem a belvárosi drága szállodákban, nem Lázár János módjára drága 2 milliós hotelszámláról van szó, hanem a legolcsóbb környékbeli motelben, egy Ibisben szálltunk meg. Nem taxisztunk, hanem egy olcsó kis Seatot béreltünk. Nagyon vicces volt egyébként ez a jelenet, amikor ahol a nagy Mercedesek, BMW-k szoktak állni a leghivatalosabb VIP parkolóba, nekem is odaadtak helyet az európai kormánynál, a bizottságnak az épülete előtt, és akkor mi beálltunk egy olcsó Seat bérelt autóval. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy mi mennyire szerényen közlekedtünk, és hogyan jártunk el. Tehát és az 5 napból csak 3 napi díjat vettünk föl a várostól, tehát azért mondom, hogy annak ellenére mind az 5 nap a városért dolgoztunk, a városért végeztük a kitüntetést, hogy a megbeszéléseinknek közül az összes közül csak egy olyan voltam az Európai Néppárttal volt, a 11 másik, és még ott is vásárhelyi témákról is beszéltünk, a 11 másik megbeszélés az a bizottsággal, az ügyészséggel és a különböző frakcióvezetők és bizottságvezetők és 2 biztossal. Volt, és ez mindegyik Hódmezővásárhelyről szólt. Tehát nagyon sokat dolgoztunk a városért, nagyon komoly milliárdos haszna van a városnak abból, hogy ez a brüsszeli út összejött, és ehhez képest a költségeknek egy jelentős részét az saját forrásból fizettük, és nem a várossal fizettettük ki, sőt azt is megnéztük, hogy Lázár János már 10 évvel ezelőtt is, az egyébként teljesen ismeretlen, nem tudni, hogy a városnak bármi haszna volt-e abból, hogy Lázár János Münchenben meg Londonban látogatott, még polgármester korában, de hogy őneki ezek a müncheni londoni útjai, ezek háromszor annyiba kerültek, mint a miénk most. Tessék elképzelni azt, hogy 10 évvel ezelőtti árakon ez olyan, mint mondjuk 6-10-szer annyiba került volna. Tehát körülbelül 6-szor 10-szer annyiba utazgatott Lázár János, semmiféle eredmény nélkül, 10 év után se tudja senki megmondani, hogy mit ért el Lázár János Londonban a városnak. Én el tudom mondani, hogy mit értünk el Brüsszelben a városnak, hogy már is hatása van arra, hogy ahogy a kormánnyal tárgyalunk és beszélünk és harcolunk azért, hogy Vásárhely is kapja meg a pénzeket, nagyon is, hogy látszik, hogy a kormánynak fontos szempont lesz az, hogy az Európai Unió figyelni fogja azt, hogy Hódmezővásárhely megkapja azt, ami neki jár.
Jelentette a város szempontjából változást az, hogy az önkormányzatok az új kormány struktúrában Navracsics minisztériumához tartoznak majd?
Hát őszintén szólva, bár Lázár János tényleg mindent megtesz azért, hogy Vásárhelynek rossz legyen, és ez szomorú. De hál' Istennek a kormányban még vannak épeszű, normális és többé-kevésbé tisztességes emberek. Navracsics miniszter urat abszolút ilyennek tartom. Annak idején a távozó francia nagykövettel készítettünk egy 3-as fotót. A nagykövet asszony kérte, hogy egyik oldalán Navracsics úr, másik oldalán én álljak, és azt mondja, hogy itt van 2 európai értékrendet valló európai politikus Magyarországon. Ez egy dicséret volt nem csak nekem, Navracsics úrnak is. Tehát az, hogyha ezt így látják a nyugati kultúrában felnőtt emberek, az egy nagyon jó jel Navracsics úrnak a minisztériumáról. Azt is el kell mondani, hogy például Pintér úrnak a minisztériumában is Hódmezővásárhely mindig tisztességes elbánásban részesült. Azt a pénzt, amit még Lázár Jánosék szabálytlanul vettek igénybe a minisztériumi támogatásokból, az úgynevezett táskás pénzek, hogy minden év végén 2-2,5 milliárd forintot még Vásárhelynek Lázár János el tudott hozni, de ezt nem tudta szabályosan elkölteni. Tehát teljes teli volt szabálytlanságokkal, visszaélésekkel, csalásokkal az, ahogy ők elszámoltak, és ezért sajnos ezeknek egy jó részét vissza kellett fizetni. De a Pintérféle belügyminisztérium nem csak, hogy bevasalt egy összegben, de semmilyen kedvezményt nem kapott Végibolya annak idején, amikor tárgyalt a belügyminisztériumban még 17 novemberében, 750 millió forintnál is többet kellett visszafizessen a város. Almási István polgármestersége idején Végibolya a jegyzőségével, hát mi ennél sokkal-sokkal jobb eredményeket értünk el Pintér Sándor belügyminisztériumában. Mi 1 milliárdos büntetéseket, Lázár miatti milliárdos büntetést kapott a város, ezt a felére le tudtuk alkudni, előszedtünk más költségeket, amiket el tudtunk számolni, és ebben a belügyminisztérium, a fideszes kormány igenis segítette Hódmezővásárhelyet, nem segítette a fideszes kormány Lázár János idején, a Almási polgármestersége alatt Végibolyát, és segítette a belügyminisztérium Márki-Zay Péter által vezetett Hódmezővásárhelyet. Tehát mi egy szót nem szólhatunk a Pintér Sándor féle belügyminisztériummal kapcsolatosan. Korrekt, bevasalták Lázár János adósságait rajtunk, ki is fizettük ezeket természetesen, de időbe ütemezetten fizetési, részletfizetési kedvezményt adtak nekünk, és korrektül engedték, hogy amiket még költségeket találtunk, összeszedtünk számlákat, amiket el lehetett volna számolni, azokkal engedték csökkenteni a büntetést. Tehát összességében sem Navracsics, sem Pintér miniszter úrral kapcsolatosan nincs olyan kritikám, mint ami Lázárral kapcsolatban nem csak nálam, hanem az uniós csalás elleni hivatalba is fölmerült.
A helyi kormánypárti sajtóban célkeresztbe kerültünk mi is, a médiacentrum, de ezt nem akarom különösebben kommentálni, csak az állításukat idézném. 100 milliót költ Márki-Zay Péter az újságíróira, csak 25 milliót a nyugdíjasokra.
Hát az a különbség, hogy a helyi kommunikáció, helyi tájékoztatás az önkormányzati feladat, a nyugdíjak pedig egyáltalán nem önkormányzati feladat. A nyugdíjak az a kormány felelőssége, Lázár János féle kormánynak a feladata. Az egy szégyen gyalázat, hogy az elmúlt években a nyugdíjaknak nem sikerült a vásárlóértékét biztosítani, hogy a nyugdíjas vásárlói kosár az kb. 50%-os emelkedése mellett a nyugdíjaknak az emelése az 15-20% között van maximum évente. Tehát az egy gyalázat. De hát, hogyha mi lennénk kormányon, akkor nyugdíjasok sokkal gazdagabbak lennének, ezt garantálom. Svájci indexálás miatt is, meg amiatt, hogy nem lopjuk el a pénzüket. Tehát, de ez a nyugdíjak, az a kormány feladata, az, hogy mi egyáltalán költünk a nyugdíjasokra szociális segítségként, az az önkormányzat önként vállalt feladata. Nem a kötelessége, az a kormány kötelessége, hogy a nyugdíjrendben legyen. Szemben ezzel a városi televízió fenntartása, a városi nyomtatott újság fenntartása, a városi hírportál fenntartása az az önkormányzat kötelező feladata. Tehát természetes, hogy arra költünk, meg utakra költünk, meg közvilágításra költünk, és nem az egészségügyre, az oktatásra, meg az infláció letörésére, mert azok a kormány feladata, nem is tudja megcsinálni, pocsék, amit csinálnak, összeomlott, összedőlt, káosz van. Ahol mi csináljuk, ott minden virágzik, fejlődik, és minőségi, és igazságos, tisztességes, nyugati standard szerinti becsületes médiánk van, köszönet önöknek. És azt is el kell mondani, hogy mivel nem lopunk, ezért még a pénz is kevesebb kevesebb pénzből tudjuk megvalósítani. 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt, amikor még a pénz kétszer-háromszor annyit ért, mint ma, akkor az akkori média, ha jól emlékszem, 60-70 millió forintot emésztett fel, és ez csak egy városi televízió volt. Ma nem csak egy városi televíziót működtetünk, hanem egy két hetente ingyenesen kiszólt 8 oldalas nyomtatott újságot, egy HotPress hírportált is működtetünk, illetve a városi plakátfelületeket. Ezt a médiacentrumot működtetjük alig több pénzből ma, mint csak egy tévét a Fidesz működtetett 6 évvel ezelőtt. Tehát ezeket nem lehet összehasonlítani, hogy ha azt a pénzt megnéznénk, hogy ma mennyibe kerül, akkor mi jóval az alatt költünk. Úgyhogy ez egy nagy különbség. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen hatékonyan tudjuk csinálni. A nyugdíjasokra visszatérve, tehát még egyszer mondom, engem is felháborít, hogy ez a kormány hogy cserben hagyta a nyugdíjasokat, hogy milyen nyomorban élnek az emberek. Hogy egész Európában itt a legmagasabbak az árak és legalacsonyabb a nyugdíjaknak a vásárlóérték. Ez botrány. Ez a szegénység szemben azzal a dőzsöléssel, hogy helikopterrel, magárepülővel mennek a világ túloldalára, meg viszi a szeretőjét, és úgy együtt utazgatnak, és hasonló. Tehát ezek fölháborító dolgok. Az adófizetők pénzén, hogy csak 12 millió forintot eldorbézol a fedélzeten, a luxusra, az italokra, ételekre. Tehát ez egy miniszternek a kiruccanása nyugatra. Hogy katonákat küldenek Csádba, és nem sorolom, hogy a kormány, amit csinál, az mennyire fölháborító. De őszintén szólva, tehát ez az ő felelősségük. Amit csinálnak, az fölháborító. Mi szociális segélyt adunk. És a nyugdíjasoknak korábban 5000 forintot adott a város, minden vásárhelyi nyugdíjasnak 5000 forintot. Mi most a 142000 forint alattiaknak adunk 15000 forintot, tehát ahelyett, hogy mindenki kapna 5000-et, a leggazdag, akinek 500000 forint a nyugdíja, annak az 5000 forint mit jelentene egy évbe egyszer. De annak a szerencsétlen nyugdíjasnak, akinek 100000 forint alatti a nyugdíja, annak hódműzővásárhelyed az egész országban a legtöbbet. Mi 22500-ra emeltük meg. Azoknak a nyugdíjasoknak az egyszerű támogatását most decemberben, akinek 100000 forint alatti nyugdíja van, 22500 forint, aki 142000 alatt van, azoknak mind jár, aki éri. Mindjárt 15000 forint. Háromszor annyi, mint a Fidesz. Nem kap mindenki, de aki kér és kap, az háromszor annyit kap. Aki 100000 alatti, az pedig 4,5-szer annyit kap. Hát ez a különbség. Mert mi szociális alapon adunk támogatást a nyugdíjasoknak, és nem mindenkinek egy néhány fillért.
Az év végéhez közeledünk, és a kistérségi társulás a korábbi formájában megszűnik, átalakul, Vásárhely azokat az intézményeket önállóan kívánja működtetni január 1-től, amik eddig a kistérséghez tartoztak. Elhárult-e minden jogi akadály ez elől a lépés elől?
Hát a tegnap előtti napnak tulajdonképpen, tegnap kaptuk meg, tegnap előtti döntés. Eredményeképpen az államkincstár minden feltételét teljesítettük, tehát elhárult az akadály annak, hogy megkapjuk a működési engedélyt. A működési engedélyt magát azt a kormány hivatal adja ki. Most már csak rajtuk múlik, hogy január 1-től minden engedély birtokában immár Hódmezővásárhely felügyelete alatt működjön a családsegítő, a Csodavár, ami a sérült gyermekekkel foglalkozik, illetve az idősek otthona, a Kovács Kűri. Tehát ezek a területeknek a működtetése az a részünkről garantált, létrehoztuk és be van jegyezve szabályosan a Hódmezővásárhelyi kapcsolatközpont, a régi kistérségi társulati kapcsolati központ helyett. Minden eszköz, lehetőség, személyforrás megvan ehhez a működtetéshez. A magyar államkincstár, ami ellenőrizte ezeket a feladatokat, a kormányhivatal is ellenőrizte, mindegyiknek minden kérését teljesítettük, és a kincstár már kiadta az engedélyeket is, az maga részéről. Még a kormányhivatal engedélyére várunk. Egyébként, hogy a engedélyezésre egy szót még fordítsunk, tehát például elkészült már a Tóth-Malom utca, de annak is akkor tudjuk megnyitni majd, hogyha a kormányhivatal kiadja a forgalmi engedélyét. Tehát ott is arra várunk, forgalomba helyezési engedélyt. Tehát ott is arra várunk, és hát van még ilyen a játszóház is. Zárt körű rendezvényeket elkezdünk már ott bonyolítani benne, de majd egy hivatalos engedélyt is kiadnak, mint a feltételnek megfelelünk. A TÜV bevizsgálta a játszóeszközt és biztonságos, a katasztrófavédelem ott járt, és az ő minden részletes kérését is teljesítjük. Előbb-utóbb meg fog jönni majd ott is az engedély, ezekre várunk, és onnantól kezdve minden szabályosan és tökéletesen rendben fog működni.
Ha már a Hódvár játszóház szóba került, akkor ott tulajdonképpen egy akcióval nyitnának. Mi
igen,
lenne
hát
ez?
Az első, ugye zárt körben tudjuk, amíg a nyitás nem történik meg hivatalosan, addig zárt körű rendezvényeket tudunk tartani. Most először a városházi dolgozó gyermekei fogják kipróbálni, tesztelni szombaton délelőtt az eszközöket. Ugye maximum 50 főt fogadhat be, illetve szülőkkel együtt nyilván körülbelül azt hiszem 78 talán, vagy 75 fő a befogadó képessége. Egyszerre 50 gyermek lehet ezen a játszóeszközön, egyébként 50 különböző aktivitás is van rajta, tehát elférnek a gyermekek. Utána a meghirdetett időpontokra lehet jelentkezni. A Rabcsák András utca 4 szám alatti már általunk létrehozott ifjúsági klubnak, az Vásárhelyi Ifjúsági Klubnak a portálján lehet időpontokra jelentkezni, regisztrálni, és ugye az 50 fős korlátot mindig betartva, egyszerre ennyi gyermek játszhat, meghirdetett időpontok, különböző időpontok lesznek január végéig, január 31-ig ingyenesen használható, csak regisztrációhoz kötött. Tehát mindenki, aki ki akarja próbálni a gyermekei 2-től 12 éves korig, 2-től 12 éves gyerekek, azokat várjuk szeretettel, csak regisztráljanak a Rabcsák András út 4 szám alatt a ifjúsági klubunknak a recepciójánál, és akkor szépen egyesével kipróbálhatják ingyenesen, és majd februártól immár hivatalos menetrend szerint lesz nyitva, és onnantól kezdve persze fizető is lesz, de a városkártyára ott is kedvezmény jár. Nem csak dodgemezhetnek naponta egyszer ingyen, és körhintázhatnak naponta egyszer ingyen a városkártya tulajdonosok, de kedvezményük lesz majd a játszóházban és a Hódvár játszóházban.
Ön alapította a Bogdán László díjat, és ennek a díjnak most volt egy átadó ünnepsége, Elritók Nóra kapta, az Igaz Gyöngy Alapítvány fűződik az ő nevéhez. Mit kell róla tudni, mit érdemes tudni róla? Mi az a tevékenység, ami felkeltette az ön figyelmét is?
Hát hadd említsem meg, hogy nem is az én figyelmet keltette fel, hanem a kuratóriumnak a ajánlásait vettük figyelembe, én magam is. Már a kész ajánlásokról szavaztam csak kuratóriumi tagként. Az is nagyon figyelemreméltó, hogy Galamb Alex, a Sütnyó Alapítványnak az alapítvány, aki kétszer járt Hódmezővásárhelyen gyerekekkel foglalkozni, őket sütni tanítani, illetve Palásti Máté, világhírű, vagy az lesz, ebben biztos vagyok, tehát a magyar Aldi Meola, egy fantaszt, egy baranyai, pici faluban 9 testvérével nőtt fel. És innen hárman is Zelda Akadémiára jutottak, és ő már most gitárgyártóknak a nemzetközi nagykiveteként fantasztikus gitárjátékot mutatott is be, most szombaton a Bessenyi Művelődési Központban. Tehát a két másik jelölt is fantasztikus, de ők nagyon fiatalok még. Elritók Nóra viszont 24 éve működteti az Igaz Gyöngy Alapítványt. Ő maga Beretyőújfaluban született és ott nőtt fel, ott lakik, de a környékbeli szegény sorsú kis településeken jelentős részben roma gyerekekkel foglalkozik, tehetséggondozás, ami az ő területe, de nyilván szociális segítségtől kezdve az iskoláztatáson keresztül nagyon sok mindennel foglalkoztak. Nemzetközi minta is. Azt látjuk, hogy ahol szívvel, lélekkel valaki dolgozik a gyermekeknek az esélyein. Azért, hogy ne legyen hátrány barna bőrrel, cigány származással születni, hogy ugyanúgy beteljesíthessék mindazt a tehetséget, amivel a Jóisten megáldotta őket. Hát ezt a gyönyörű munkát, ezt a felzárkóztató munkát, ezt Bogdán László is elismerte annak idején, megirigyelhetné ő is nagyon sikeres volt nyilván, azért neveztük el róla a díjat. Bogdán Gyula, aki ma Bogdán László testvéreként vezeti Cserdit Bogdán László halála óta, ő is üdvözletét küldte, vele is beszéltem még a díjátadó gála előtt, úgyhogy egy nagyon nagy büszkeség számára és számunkra is mindenkinek, hogy a Bogdán László díj második elismertje az Elritók Nóra volt.
Végezetül egy időjárás előrejelzést kérnék öntől, mert hogy a kérdés az, figyelik-e a 7-10 napos előrejelzéseket, lesz-e olyan a meteorológiai helyzet, hogy a jégpálya és a hóágyú tud biztonsággal működni?
Hát egy nagyon nagy újítás, de ennek egy hátránya is az, hogy nem a Kossuth téren, hanem csak a Hősök terén fér el most a jégpálya. Az, hogy egy sátor alatt van. A sátor az megvédi a viszonylag melegebb időjárástól is.
Vagy például a mai esőtől.
És az esőtől is. Így van. Tehát ez a két nagy veszély van a jégpályára, az a nap és az eső. és az eső a nagyobb egyébként érdekes módon. Tehát amikor 10 fokos időjárás van és esik az eső, hát az nagyon gyorsan elolvasztaná a jeget, úgyhogy ez egy nagy veszély lenne. Így a sátor alatt, itt jó ütemben halad a jégnek a hízlalása, a mostani számításaink szerint 20-ára készen lesz a jégpálya, és a sátor alatt nagyobb valószínűséggel fog tudni jól működni. Az előző 2 évben kísérleteztünk műanyag jégpályával, nem vált be. A vásárhelyek azt mondták, hogy köszönik, ez nekik nem csúszik annyira, nem olyan jó, mint az igazi jég. Úgyhogy most műanyag helyett valódi jégen csúszhatnak majd Hősök terén sátorban ingyenesen, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. 20-ától várhatóan már üzemelni is fog. Lesznek olyan hideg időszakok, amikor egészen biztosan jó hatékonysággal működik. Nyilván, amikor melegebb idő van, akkor a sátorral óvjuk és hűteni fogjuk. Úgyhogy ez a jégpálya története. A hóágyúval kapcsolatban szintén nagyon optimisták vagyunk. Az első kísérleteknél 2 olyan problémát találtunk szombaton reggel hajnalban. Ugye egyrészt a betanítás és az első beüzemelés időigénye is oda vezetett, hogy már fölkelt a nap, mire érdemben elkezdtek volna havat gyártani. A másik, hogy a hőmérséklet nem volt elég hideg, addigra már plusz fokokba ment át. Ez 0 fok esetén még nem lett volna nagy gond. És végül a harmadik, negyedik, ha úgy tetszik, akkor az 24 fokos tűzcsapról levett vízzel próbáltak üzemeltetni hóágyút. Hát ez a 24 fok, ez túl meleg ahhoz, úgyhogy most egy nagy tartályon keresztül fogjuk majd legközelebb, van egy 5 köbméteres nagy tartályunk, ebben feltöltött, előre hűtött vízzel fogjuk majd üzemeltetni a hóágyút, ez sokkal gazdaságosabb és jobb lesz. Illetve a páratartalom, erről nem mi tehetünk, de 95 fokos nedvesség nagy köd volt, emlékeznek szombaton. A 90 fokos páratartalom az nem kedvez a hóágyú működésének. Egyébként -2 fok az, amit a gyártó ajánl, tehát az alatt már teljesen rendben lesz. Előre hűtött vízzel fogunk dolgozni, úgyhogy most következő szombaton újra megpróbálunk, újra nekifutunk, nem nyugszunk addig, amíg a vásárhelyi gyerekek is nem kapnak havat. Hát már most a budai hegyekben, meg a Mátrában van hó, 30 centis hó is, mint lehet olvasni, a vásárhelyi gyerekeknek is jár, nem csak a gazdagoknak, és ezt szeretném felhívni a figyelmet, Hódmezővásárhely évek óta az, ugye előtte egy fordító Robin Hoodként működött a város is, meg a mostani kormányzat is, elvesz a szegényektől, odaadja a gazdagoknak. Irdatlan gazdag emberek vannak most már, akik összelopták, összeharacsolták a közvagyon, és az átlag ember az pedig rosszabbul él, mint Európában bárki. Mi ezt a feje tetejére állított világot visszaállítottuk a talpára. Itt az önkormányzat a szegény emberekért dolgozik, mi azt szeretnénk, nem adóztatjuk egyébként a gazdagokat, bár nyilván azt nem tartom igazságtalannak, hogyha a tehetősebbek jótékonykodnak, beadnak a közjavára. De mi a szegényeknek is, meg gazdagoknak is biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy ingyen lehet dodzsemezni, ingyen lehet körhintázni, ingyen lehet jégkorcsolyázni, és ingyen lehet majd szánkózni is a Somogyi-dombon, amint a hóágyúval beüzemeljük. Nem kell. Aki nem tud elmenni Ausztriába, luxusnyaralásra, luxusautóval a kastélyából, azoknak is lesz lehetősége szánkózni, mert itt Hódmezővásárhelyen csinálunk nekik havat. Nem nyugszunk. Gyöngyösi Ferenc különösen rajta van ezen, nem nyugszunk addig, amíg a vásárhelyi gyerekeknek is ezt a boldogságot nem tudjuk biztosítani. Ha valakinek nincs jobb szórakozása, mint a kastélyából röhögjön azon, hogyha valami nem sikerül elsőre, az borzasztó szánalmas. Ezeket a bűnözőket én börtönbe csuknám és nem megválasztanám, de ez nyilván vérmérséklet dolga. Mi kitartunk amellett a kultúra mellett, a nyugati kultúra mellett, ahol nem Csádba meg Irakba háborúba küldünk szegény magyar honvédeket, ahol mi Hódmezővásárhelyen felajánlottuk a katonáknak ezt a támogatást, hogy 1 millió forintot adunk ugye rokkantság esetén, hogyha a kormány háborúba küldték Koszovóba, azok ott megsebesültek. Akkor a minisztérium akadályozza, nem adják ki az adatokat, nem tudjuk oda kifizetni nekik a nekik járó juttatást. Ez egy másik kultúra. A mi kultúránkban mi szolgáljuk az embereket, és nem uralkodni akarunk felettük.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönjük. Viszontlátásra!